Hallom a golyóstól sercegését.
Nice kezdte, az jó, mert akkor az igazából cerka.
Benéztem.
Golyószeruza. Ez lesz az adás címe.
Golyószeruza.
Csak hogy halljad. Nem tudom egyébként, hogy honnan fogjuk vágni, de ugye arról beszéltünk, hogy live, és azért az agyvihar 46. része, akkor szerintem most már itt csapjunk bele.
Legyen ez már az adás.
Ja, legyen ez már az adás akkor. Úgyhogy, ja, itt van felírva, most ilyen nagyon minimál lesz szerintem, mert nem tudom, az ilyen mélyebb adás lesz, hogy így nézem. Na, szóval agyvihar 46, mikrofonnál kik vannak itt? Én vagyok Benke Zsolt.
Én meg Horváth Róbert. Még mindig.
Alias
Robi, persze, ez kell.
Ez muszáj.
Ezt a brandet továbbra is tartanom kell.
Hogy bírod Twitter nélkül? Minden rendben van?
Minden rendben van. Pont tegnap egyébként reaktiváltam, de csak azért, hogy ne vesszen el a userem. Uh-huh. És így bámulatos, hogy így kettő pillanat alatt beszippantott megint. Tehát csak annyit csináltam, hogy végigpörgettem a feedet. De aztán láttam itt a foci EB, meg a Brexit kapcsán a különböző hol okos, hol kevésbé okos véleményeknek az ütközését, és akkor utána így mondom, jobb lesz nélkül, úgyhogy be is zártam gyorsan.
Ja, ez egyébként nálam is így volt, mert tényleg mondjuk jó, én használom a Twittert, tehát ugye nálam annyi volt az egésznek a lényege, hogy a magyarokat követtem ki, már nem mindenkit, mert csigez meg, ami az ugye maradt, de ugye angolul twittelek, meg angolul is követem ugye az embereket, majd angolokat követek, és így azért úgy egyszerűbb az élet így, tehát hogyha nincsenek ott ilyen politikai szarok, akkor nincsen vele baj. Persze most a héten ezek a gyógyegerek ki akarnak lépni az EU-ból, úgyhogy megint visszajött a cucc. Úgyhogy, ja, az így para volt. De egyébként meg tök jó, ugye most a tweetbotot használom, ott ugye lehet mutolni, meg mindenféle szarságot csinálni, úgyhogy ugye rejtegetem elfele. Sőt, egyébként, hogyha valaki használ tweetbotot, hogy ott a héten egy új funkció, amire igazából nem nagyon jöttem még rá, hogy miért kellett külön funkcióként belerakni. Ez ugye annyi, hogy van a tweetbotban ugye mutolás, meg van benne filterezés. És ez az új funkció, az a filterezés, ami igazából annyit csinál, hogy különböző majdnem, mint hogyha egy ilyen smart filtert vagy smart foldert csinálnál ugye a tweetbotra. Ezt a kereső mellett lehet elérni, és akkor különböző ilyen mentett kereséseket lehet, vagy ilyen mentett filtereket lehet elrakni, mit tudom én, csak linkeket akarsz látni, csak média, tehát ilyen képeket, meg egyéb szarokat akarsz látni a Twitter timeline-odon, és van egy elég durva, az ilyen, azt a Merlin mennek volt a héten a Twitter feedjén, ez, hogy elrejtesz mindent, és csak azok az emberek látszódnak, akiket követsz. Tehát így semmi repli, semmi link, semmi nincs benne, és így kb. Olyan, mint amikor a Twitter volt így 2007 környékén, tehát ez a nagyon tényleg mindenki arra használt, hogy csak status update-ek, és akkor előjönnek ezek a openness-ek, mit tudom én, szintű hülyeségek, de egyébként itt tök érdekes funkció, úgyhogy aki használ tweetbotot, az ez egy újdonság benne, a hivatalos Twitter kliensben pedig lett sticker támogatás, ami kibaszott fontos volt, tehát így, na. De egyébként, ha már így beszélünk erről, akkor még annyi talán, hogy ugye én elkezdtem kicsit aktívabban Facebookozgatni, azt így, akik, nem tudom, Facebookon ismerőseim, vagy igazából a publikban vagyok, tehát így lehet követni is, azok látják, de tehát maga az a vicc, hogy most így a Twittert, meg a Facebookot, hogy így használom a kettőt egymás mellett, így azt tűnt fel, hogy a Facebook sokkal jobb így funkció szinten, tehát így valahogy több eszközt ad ugye az ember kezébe arra, hogy mondjuk így kifejez magad, meg mondjuk reakciókat kapj. Tehát ez a legújabb, ugye ez a like helyett most már lehet mindenféle szomorú vagy, még nevetsz rajta, meg egyéb ilyen dolgokat kapni, ami szerintem jobb feedback, mint az, hogy like, és akkor kész. Tehát a Twitter túlságosan szerintem limitált most már. Facebookon ezt mondjuk annyira nem érzem, csak más ugye a közönség, de igazából azt is élvezem valahol. Ugye múltkor beszéltünk arról, hogy egy kicsit olyan érzése van az embernek Facebookon, hogy egy hát itt Twitterről látjöttem, hogy kik vannak itt, meg miket lehet ide írni, de egy idő után így ráérz előtt az emberekre, és akkor így tehát lehet okosabb dolgokat is így ki posztolgatni ugye Facebookra, és amíg nem feltétlenül mondjuk olyan volumenben, vagy olyan mennyiségben jön, mint mondjuk a Twitteren, de szerintem ott is lehet tartani ezt a mondjuk az, hogy minőségibb kontentet. Egyébként rengeteg a szemétje, az tény, de még Twitteren is, tehát az igazság, hogy ugyanez a kettő ebből a szempontból. Eszközkészletben viszont nekem a Facebook most jobban bejön.
Ja, hát azért több dolgot belefejlesztettek mostanság, meg tehát igazából mind a használatra ösztönöz, úgyhogy.
Jaj.
Ja, na, de szerintem ezt a témát lehet, hogy lassan el is engedhetnénk.
Hát én úgy azért szeretek róla beszélni, mert...
Ja, ja, bocsát, azt nem tudtam, nem kérdeztem, hogy akarsz róla beszélni?
Akarok róla beszélni, de most már szerintem így engedjük el, mert erre az adása sok volt.
Ja.
Na, akkor hát follow-up után így szerintem csapjunk bele, így neked van itt felírva egy ilyen omnifókusz specifikus dolog.
Igen, csak most történt egy olyan bajság, hogy FaceTime az működik, viszont a Trello, tehát egy hiába frissítek, és nem látom a show notes-ot.
Ja. Hát akkor én így elolvasom, hogy azon felül, hogy omnifókusz. Omnifókusz bug. Hát amúgy meg megnyitheted a telefonodon is, tehát így.
Ugyanazt a Wi-Fi-t használja is szerintem.
Magic. Ja, nem hiszem, hogy a Wi-Fi-vel van baj. Mindegy, annak ellenére ugye itt a review-val kapcsolatban írtál valami dolgot, én így olvasom.
Ja, igen, tehát felfedeztem egy olyan bugot, ami igazából lehet, hogy nem bug, hogy konkrétan ugye be lehet állítani azt, hogy milyen időszakonként az adott projektet, vagy adott tudót, milyen időszakonként vizsgált felül egy ilyen review-t, mikor csinálj rajta. Én ezt úgy kategórikusan majdnem mindenre heti review-t, rendszerességet állítottam be, mert hogy én úgy csinálom, hogy most megint visszatettem vasárnapra egyébként, akkor van nekem a heti review-m, és annak egy eleme az, hogy nézzem át az összes projektet, azoknak az elemeit, mi hol tart, és milyen feladat van esetleg még belőle vissza. Tehát egy ilyen helikopter review-t csinálok ilyenkor, és van, mikor ez a része, igazából ez lenne a legfontosabb része GTD metodikailag szerintem, de van, mikor ez a része elmarad. És ha nem aznap csinálom meg, amikorra be van állítva ez az ismétlődés, tehát konkrétan nekem vasárnap, hanem mondjuk hétfőn, akkor ő a heti rendszerességet azt a hétfőtől fogja számítani, vagy a havi rendszerességet, kinek mi van megadva, vagy a két heti rendszerességet. És ezzel csak annyi a bajom, hogy olyankor utána átcsúszik következő hétfőre, és azt mondjuk még nem próbáltam ki, hogy ha vasárnap megcsinálom ezt a review-t, annak ellenére, hogy mondjuk ő nem jelzi, hogy ott review-ra esélyes az adott, tehát az összes projekt mondjuk, hogy akkor hétfőn felhozza-e, tehát rigorózusan tartja az egy hetet, ezt nem próbáltam ki, ez most jutott így eszembe, de ez engem rohadtul zavar. És azért zavar, mert például a due date-ben, vagy a deferred date-ben, tehát aminek határidőt adsz, vagy megjelenési, előkerülési, vagy halasztási határidőt, azt hiszem múltkor így neveztük el, azoknál, ha ott még be lehet azt is állítani, az ismétlődés, a repeating to do-nál, ha valami ismétlődik, akkor be lehet állítani azt is, hogy melyik nap ismétlődjön, tehát nem csak a dátumot, hanem azért még a napra is lehet fókuszálni. Mondjuk, ha a heti rendszerességgel állítod, akkor minden héten, vasárnap, mint pont a heti review. És az ott tök jól működik. Itt viszont ezt én valahogy ilyen furának érzem, aztán közben azon gondolkoztam, hogy ez lehet, hogy azért van, mert ezzel is kvázi arra késztet maga az Omnifocus, hogy hát ha már egyszer megvan ez a commitment, hogy akkor minden vasárnap átnézed, akkor nézd át minden vasárnap, és akkor ha van egy ilyen kezdődő kényszeresség benned, akkor, és ez egy idő után zavar, mint például engem, akkor kvázi így egy ilyen fordított gondolkodással ez ösztönöz arra, hogy tényleg betartsd ezt az ütemezést. Nem tudom, de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ez szerinted is bug-e, vagy ezzel mi a helyzet?
Nem bug. Tehát, hogy arról van szó, hogy hát feature így működik. Tehát igazából ugye arról van szó, hogy az Omnifocusnak van ez a review funkciója, ugye, amire, hogyha rákatintasz, akkor bejön azok a projektek jönnek be, amik, adott dátumra beállítva vannak review-ra készen. Tehát lényegében ez a funkció, amiről beszélsz, csak annyi, hogy a review tabon mikor jelenjen meg az adott projekt. Ez kicsit olyan, mint a deferred date, de ugye nem arra való, tehát nem az a lényege, hogy mikor ismétlődik, vagy mikor akarod a dolgot. Igazából elég közel van azért a kettő egymáshoz, mert én egy időben használtam ezt a dátumot arra, hogy mondjuk egy projektet így differöljek, tehát hogy rejtsd el, hagyjál vele békén, hogy a review-nál meg pont előjön is, hogy maga a review funkció az tényleg arra való, hogy így át akarsz nézni valamit, tehát így amikor a review piros, akkor akkor valami dolgod van. És ennek a funkciónak egyébként a működése tényleg olyan, hogyha te beállítod ugye azt, hogy mondjuk nem úgy van beállítva a repeating dátum, vagy az ismétlődő dátum, hogy minden vasárnap, hanem az utolsó alkalommal review, vagy hát átnézetnek jelölt projekttől egy hétre. Tehát aznapi dátumtól számolja az egy hetet. Úgyhogy itt igazából ugye nem dátumról van szó, hanem csak időintervallumról. Emiatt van ugye az, hogy mondjuk a vasárnapra bejelölsz, vagy te neked, mit tudom én, vasárnap van 4 projekted, amit meg akarsz, vagy át akarsz nézni, amiből egy mondjuk múlt hét hétfőn lett átnézve, uh-huh. vagy azon a héten lett átnézve hétfőn, akkor ő azt nem fogja előhozni, mert még nincs egy hete, hogy te azt a projektet láttad. Uh-huh. Viszont hétfőn meg ugye csesztetni fog, hogy itt egy új projekt, vagy itt egy projekt, ugye, amit át kell nézni. Erre két megoldás van, ugye az egyik az, hogy alkalmazkodsz, tehát amikor a review piros, akkor mész és megnézed, átnézed a projektet. Szerintem ez nem túl jó, mert ugye szétbontja a review-t. Vannak egyébként ezt csinálni, tehát én is például naponta azért ugye az aktív projektjeimnek a részét azért ugye át szoktam nézni, vagy mit tudom, tehát én is tartok egy ilyen nem teljesen napi review, de mit tudom, next section az is, meg ilyen szarokat átnézek. Uh-huh. De ez nem feltétlenül működik jól az Omnifocus-ban. A másik megoldás, amit, tehát Mac-en legalábbis ez működik, hogy megfogod az összes projektet, bemész a projektlistába, megfogod az összes projektet, amit át akarsz nézni, és ráhúzod a review tabra, akkor azokat azonnal átállítja ugye aznapi dátumra. És ugye ezzel így a lényegében felül tudod írni azt a listát, ugye, amit az Omnifocus felajánl. Nem tudom, tehát így az a baj az Omnifocusnak ezeket a repeating dolgokkal nem igazán vannak így előnyei, tehát ugye megint előjön az, amit nekem is már meg ugye beszéltük az agyvihar elején is, hogy az Omnifocusszal nekem a legnagyobb problémám volt ez a repeating dolog, tehát így beállítom azt, hogy mit tudom én minden kedden akarok mondjuk valamit csinálni, de mondjuk valami történik kedden, akkor én azt át akarom állítani szerdára, akkor ne állíts át az egész ismétlődő intervallumot szerdára, hanem csak azt az egy intervallum, vagy azt az egy darab tudót állítsa át mondjuk szerdára, de az Omnifocusban ez nem így működik, hanem ő mindent átállít szerdára akkor. Ebből a szempontból, hogy a Things az, amit már egy pár szóval mondtam, ugye sokkal jobb, mert ott nem, tehát nem úgy van, hogy az ismétlődő tudót basztatott, hanem az ismétlődő tudónak egy példányát. Tehát amikor ő ismét, tehát amikor a Thingsben mondjuk határidős lesz mondjuk egy minden héten kedden nem tudom, minden héten kedden mondjuk le kell vinned a szemetet, most mondtam valamit, akkor ő nem azt a tudót ajánlja fel neked, ami úgymond a sablon, hanem csinál belőle egy újat azzal a tulajdonsággal, ami ugye éppen aktuális. És ugye ez követi is, hogy mondjuk annak a tudónak mi az tehát kész van-e az a tudó, vagy kipipáltad, vagy átmozgatod, vagy akármi, és ugye így lehet mozgatni a Thingsben az adott tudót mondjuk szerdára, vagy jövő hét kedre is. Amikor jövő hét kedden te azt kipipáltad, akkor megint felajánl egyet, hogy amúgy még itt van egy, tehát egy hetet kihagytál. Uh-huh. Az Omnifocus viszont nem ilyen, ott az van, hogy azt a tudót piszkálod, ami egyébként is ismétlődik, tehát hogyha te átírod azt, hogy vagy beállítod úgy mondjuk, hogy minden szerdán akar ismétlődni valami tudó, vagy minden kedden, és te megcsinálod szerdán, akkor ő átírja az eredeti ismétlődő dátumot is szerdára. És ez mondjuk szerintem nem túl rugalmas megoldás így ebből a szempontból.
Ezzel annyiban vitatkoznék, hogyha megadod neki a napot, az ismétlődésnél, akkor nem állítja át. Tehát ezt kipróbáltam konkrétan. Tehát az a
baj, hogy ez, tehát nekem nagyon kevés ismétlődő tudó van, ami tényleg minden héten valamilyen naphoz köthető. Tehát nálam olyanok vannak, hogy havonta egyszer elsején, és akkor most nekem hagyjál békén, azt másodikán akarom megcsinálni, akkor ez abszolút nem működik. Ebből a szempont, mondjuk én nem használom az Omnifocus, tehát most nem is használom az Omnifocus, mindjárt beszélünk róla, hogy mit használok most. Én a Reminders-ben tartom most ezeket az ismétlődő tudókat, ami hasonlóan működik, mint az Omnifocus, tehát itt is az van, hogyha átírod, ugye akkor átírja az adott tudót is, csak az Omnifocus az úgy elnyel, tehát el tudja nyelni, hogyha véletlenül nem csinálsz valamit, míg a Reminders az basztat fel folyamatosan. Uh-huh. Tehát így meg lehet neki mondani, hogy remind me about this tomorrow, és akkor kész, holnap megint emlékeztetni fog. Anélkül ugye, hogy át kéne mondjuk írni bármilyen dátumot. Ugye ebből a szempontból a Reminders valahol a Things meg az Omnifocus között van, de elég, tehát még a Reminders, a beépített gyári emlékeztetők is sokkal rugalmasabb ebből a szempontból. Egyébként, ha itt járunk, akkor akinek ilyen ismétlődő tudó alkalmazás kell, és iOS-en van, az mindenképpen nézze meg a gyári emlékeztetők, magyarul, angolul Reminders appot, mivel elképesztő mennyiségű ismétlődési ciklus lehet neki beállítani, tehát ez nem tudom melyik, azt hiszem az iOS 8-ban lett talán egy funkció, eddig is benne volt, de most lett ugye elérhető a, úgymond a usereknek, és egy UI csináltak hozzá, tehát elképesztő mennyiségű ilyen ismétlődő patent lett beállított, minden héten, hétfőn, minden hónap elsején, vagy tizedikén, vagy akár, most nem tudom, Siri miért indult el, minden hónap másodikán, minden hónap második munkanapján, tehát nagyon durva szinten van benne ismétlődő patent, és jól is működik, tehát a Reminders az egyébként ebben nagyon jó, egyébként ugyanígy az iCall is hasonló, tehát ott is lehet ilyeneket csinálni, de az biztos, hogy az Omnifocus ebben szerintem szar, tehát hogyha valaki ismétlődés, tehát valakinek rengeteg ilyen ismétlődő tudója van, az mindenképpen nézve, vagy inkább a Reminders, vagy inkább a Things-et, mert azok jobban kezelik ezeket a dolgokat.
Uh-huh. Egyébként most az jutott erről eszembe, hogy nem is biztos, hogy egy alkalmazáshoz ilyen szempontból ragaszkodni kell. Gondolok arra, hogy ez úgyis minden ilyen ismétlődő tudó a legtöbb esetben szerintem csak egy trigger, amire vagy van szükséged, vagy nincs, nekem van. És most az, hogy most az Omnifocuson belül jön fel, vagy tényleg ezeket áttelepítem a Remindersbe, és onnan jön egy inger, hogy csináljak meg valamit, az szerintem milyen szempontból mindegy lesz már. A lényeg az, hogy cseszegessen a titkárnak.
Hát, ha nagyon nerd vagy, akkor lehet olyanokat is csinálni, iOS-en legalábbis, hogy workflow, abban létrehozol egy sablont, uh-huh. ami az Omnifocusban létrehozunk egy projektet, és azt mondod, amikor nyitva van a workflow script, hogy hey, telefon, remind me about this every week on Monday, akkor ő létrehozza azt az adott emlékeztetőt minden héten hétfőre, és fel fog jönni a Reminders appnak a hülyesége 9-kor, hétfő reggel 9-kor, megnyomod azt, hogy open workflow, és akkor létrehoz az Omnifocusban mondjuk egy projektet, ami nem tudom, minden héten mondjuk lakástakarítás, vagy akármi, ami uh-huh. eszembe jut éppen. Tehát ilyen szinten is lehet automatizálni, szerintem ez már kicsit ilyen ágyúval verébre dolog, de van. Tehát így a Reminders azt egyébként rengeteg appal össze lehet integrálni, és én mondjuk így használgatom is ilyenekre, hogy mit tudom én, valami scriptet lefuttas. Például mit tudom én, a számlázás az nálam úgy kezdődik, hogy szól egy Reminder minden hónap elsőjén, hogy na akkor itt egy workflow script, ami kigyűjti az összes logolt eseményeket a naptárból, ugye ami Melóhoz kapcsolódik, ugye én órabér alapon számlázok, és akkor összeadja nekem egy kis CSV-ből, ugyanállam, ez egy Reminders-ből indul, és ugye ezzel folytatom a dolgot, ugye amikor megnyomom a Reminders-be ezt a Open Workflow CSV, nem tudom mi a scriptnek a neve, ugye elmint a workflow, kigyűjti, stb. Utána megkapok egy Numbers-be egy CSV fájt, ugye amit meg tudok nyitni, és akkor ott egy táblázat a naptárból kigyűjtve, úgyhogy Reminders-re érdemes ránézni ebből a szempontból.
Vagy akár a Reminders-nek a geofence részét is ki lehet tök jól így használni. Tehát mondjuk
azt is sokszor használom.
Otthonról elmenetel, hazaérkezéskor. Ugye erről beszéltünk is múltkor érintőlegesen, hogy egy ilyen checklistet, hogyha elindulsz melóba, mondjuk mint én, hogy ha nem otthon dolgozol, elindulsz melóba, akkor gyorsan egy ilyen checklist mondjuk feljönne, hogy ezt, meg ezt elraktad-e, elintézted-e,
ja,
egy kérdés, hogy mondjuk postára el kell menned, mert rendszeresen járok úgy, hogy ott lapul a levél, a to-do bent van az Omnifocusba, de elindulok melózni, jön egy bejövő hívás, az eltart mondjuk 20 percig, és már rég 100 kilométerrel arrébb járok, mikor eszembe jut, hogy a levéllel meg be kellett volna menni a helyi postára. Úgyhogy.
Ja, a Reminders azt mindenképpen érdemes erre használni, sőt, azt meg ugye hozzá kell tenni, az annyira elfelejtik mindig, ugye a hey, telefon, remind me about this, az általában tényleg rengeteg appal működik, köztük a notes, e-mailek, akkor a podcast app például, az Overcaster is működik egyébként, hogyha valaki azt használja, tehát mit tudom én, a podcast appnál elég durva, ugye múltkor ott Olának láttam, hogy itt csodálkozott rajta, hogy elmenti a pozícióját a remind me about this-szel a reminder, tehát vissza tudsz ugrani oda, ahol éppen hallgattad. Uh-huh. Az ugye, ez a handoff nevű funkció, tehát ugye amikor egyik eszközről látod a másikra az adott alkalmazásnak a e-mailekben, amikor kiírsz egy draftot, és akkor folytatni akarod ezt a desktopon, akkor ugye a két eszköz, amikor egymás mellett van, hogyha újabb Mac-ed van, meg újabb iOS eszközed, ugye akkor felajánlja itt a dokkon a bal alsó sorokba, hogy akkor tudod folytatni a Mac-en az adott e-mailt. Ugyanezt használja a Remind Me About This funkciója is a Reminders-nek, ugye, hogyha Siri-vel bózkodunk, csak telefonon ez mondjuk szerintem királya, mert ugye ott is lehet ilyen triggereket megadni, tehát látsz egy e-mailt, akkor okay, Siri, remind me about this tomorrow at, mit tudom én, 10 p.m., és akkor holnap reggel, vagy 10 a.m., ugye akkor holnap reggel 10-kor fel fog jönni a reminder, hogy figyelj már, itt van egy levél, és akkor ha swipe-olunk rajta, ugye akkor ott van a kis open mail, és akkor megnyitja a levelet újra. Ugyanígy, tehát, és ha valaki nagyon paraszt, akkor nem paraszt, hanem ha nagyon nerd, akkor a reminders magáról is tud emlékeztetőt küldeni, tehát ha megnyitunk egy reminders listát, akkor meg lehetnék mondani, hogy hey Siri, nem, abba vagyod. Szóval hey telefon, remind me about this when I arrive to my grocery shop, vagy mit tudom, akármi, és akkor ugye az adott boltba elő tudod mondjuk venni én még így tanítottam meg magamat arra, hogyha megérkezek egy boltba, akkor nézzem meg a bevásárló listát, hogy egyszerűen volt egy csomó ilyen triggerem, hogy ha a Spárba megérkezek, meg a Izőben megérkezek, akkor mindig jöjjön fel, hogy bevásárló lista. Uh-huh. És akkor ugye jelzett az óra, hogy bevásárló lista. Ja, igen, tényleg, és akkor nézzük meg ilyenekre. Tehát mondom, tényleg a Reminder az egy nagyon fasz a kis alkalmazás, egyébként kurva kevesen használják ki tényleg ezeket a nördebb funkcióit, de tényleg mondom így akár, sőt GTD-re is teljesen jól lehet használni, hogyha valaki még nem akarja megvenni az Omnifocust.
És képzeld el, múltkor fedeztem fel egy hete, két hete, hogy milyen régen nyitottam meg az iTunes-t, tehát zenét mostanában szinte csak Spotify-on hallgatok, kettő, hogy valamit fejlesztettek, mert a podcast pozíciójának a szinkronizálása, mintha most zöggenőmentesebben menne.
Hát igen.
Konkrétan működik.
Nem tudom, én nekem nem voltak még eddig túl nagy szerencséim a iTunes meg a podcast szinkronizációval. Nem tudom, én most ugye, hogy vettem így egy monitort, így csodálkoztak is egy két ember így a Slack csoportba, hogy így nem iPad only. Itt van az iTunes, tehát így futkorászik, de egyszerűen annyira nem akarom így látni már, hogy tényleg itt van az iPad ugye mellettem egyébként, és napközben arról hallgatok zenét.
Ja, van ez így.
Ez létező probléma. Ja.
Na, most viszont az az érdekes helyzet állt elő, hogy tényleg a Trello az lehalt. Nem, remélem nálad nyitva van a show notes.
Nálam
és nem frissítettél rá, mert konkrétan itt egy ilyen kis róka alszik, és pihen a felhőn.
Hát azszor, hogy akkor... Mindegy, nálam itt nyitva van a... Szeretnéd, hogy küldjek egy screenshotot esetleg?
Azt megköszönöm.
Ebben akkor azt át is rakom így neked élőadásba.
Nincs lehetetlen, ebből is látszik.
Át is küldöm neked itt. Itt küldjed. Szóval elvileg úton van. Meg egy pontot is küldtem. Az nem tudom minek. Egyébként így a következő témának itt felírtam azt, hogy GTD papíron, ami, hát nem tudom, talán azért érdekes, ugye, mert dumálunk itt a GTD-ről nagyon régóta, hogy így meg úgy, meg mindenféle tudóabb kell, meg akármi, de még nem beszéltünk arról, hogy milyen lehet papíron GTD-zni, és én se terveztem, hogy esetleg én így papíron elkezdek GTD-zni, mert régóta játszik a fejemben a gondolat, hogy annyira ilyen papírbúzi vagyok, meg ugye jegyzetfüzetbúzi vagyok, hogy így talán érdemes lenne kipróbálni. Úgyhogy tegnap erre egy trigger volt, hogy találtam egy tök jó posztot a willhines.com, nem tudom ki a Fawcer, valami fejlesztőnek tűnik egyébként, tehát így a Google lopta fel, és nem is erre kerestem, csak így előjött, és van egy tök jó bejegyzése arról, hogy Extreme GTD Makeover, ami nem mai már, ez egy 2009-es poszt, de teljesen jól helytálló ma is, tehát a Fawcer konkrétan ugyanúgy hát olyan, mint én, tehát így elkezdte az Outlookba, utána átment a Things-re, utána használta ezt, meg azt, tehát így mindenféle dolgot bejárt, és így leírta, hogy konkrétan ebbe a, tehát ez az Outlook alapú GD-rendszer, ez ugye mennyire nehéz volt, meg ugye az Omnifocusnak is szerintem egyébként hatalmas hibája, hogy túl sok kütyű van benne, tehát így rengeteg szart ki lehet tölteni, ami full felesleges, meg ugye szarra lehet automatizálni, és ebbe ugye bele lehet így nördködni. De hogy ennek ellenére maga a GTD az ugye mennyire egy egyszerű rendszer, ugye, vagy nem is a rendszer, hanem egy processz, ugye, hogy GTD-nek ugye az alap, amit én mai napig vallok, hogy szerintem ezt érdemes mindenkinek legalább ezt azért megfogadni a GTD-be, hogy gyűjtsd össze a hülyeségedet és dolgozz fel, aztán a feldolgozott kész terméket pedig tárold és valahogy rendszerezd, ugye nagyjából ez a GTD. Ezt ugye milyen egyszerű papíron művelni, mert tényleg alapvetően a rendszer egyszerűsége annyiból áll, hogy kell egy projektlista, meg kell egy next actions lista, és akkor, tehát ha ez a kettő megvan, akkor mindenképpen tudsz működni. És le is írta egyébként, hogy ő úgy használja, hogy van egy jegyzetfüzete, és akkor az első oldal a projects lista, ki vannak kiemelve szépen izével, sor kiemelővel a projects cím, a második oldalra elkezdte írni a projektek alapján, ugye arról projekthez tartozó következő lépést, ugye nem is kontext, de nem is használ kontextusokat, amiket egyébként én is feladtam, mert két kontextus van, amit most már rendszeresen használok, a többit ezt be se állítom így. Meg a waiting for listáját is ugye tök jól. Nekem egyébként maga a waiting for lista menedzselése az már magában tetszik, tehát ez nagyon frankó, hogy ő ezt így kitalálta, és már arról is mindjárt beszélek egy picit. De alapvetően ő ezt egy jegyzetfüzetbe írja, és én amiket láttam, hogy ilyen papíralapú GTD jegyzetfüzet rendszereket, azok mindig úgy voltak, hogy volt 5 oldalad a projektekre, a következő 10 oldal a next action lista volt, utána volt, mit tudom, én 10 oldal a jegyzetekre, meg blablabla, tehát így fel voltak osztogatva a jegyzetfüzetek, ami nekem alapvetően nem jön be, tehát ezt én egy baromságnak tartom. Viszont ő úgy csinálja, hogy rendesen, ahogy jön a füzet, ő úgy ír bele. Tehát nem csinálja azt, hogy fel van osztva a jegyzetfüzet 5 részre, meg akkor 5 lapod van arra, hogy így meg úgy, hanem halad szépen sorba. És ugye annak az a... Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ahogy írod a project listát, ő amikor befejezte az adott projects listát, akkor hogy húzod egy vonalat, odaírja a dátumot, és akkor az a lista lesz az, ami az aktuális projects lista. Utána folytatja ugye a next actions listával, és ráadásul ebbe a jegyzetfüzetbe jegyzetel is, tehát ő ezt ilyen inbox meg capture toolként is használja, ami ugye nekem már megvan ugye a kis field notes-okkal, és rendesen jegyzetel benne tovább, tehát így mit tudom én, van 4-5 oldalnyi meeting jegyzete, utána pedig, hogyha feldolgozta ugye ezeket a jegyzeteket, akkor a következő üres oldalra megint elkezd ugye egy új project listát, azt az oldalt ugye egyértelműen üresen hagyja, tehát nem folytatja, és akkor oda kezdjük gyűjtögetni az új projekteket, ami nekem azért tetszett, mert így szétválasztja ugye azokat a projekteket, amiket akkor írt fel, amikor a rendszert elkezdte, meg azokat a projekteket, amik már utána következtek. És írta is, hogy ezt úgy fogja fel, hogy az a vonal, amit ő odahúzott a projekt lista alá, az azt jelképezi, hogy a felett lévő lista az a current projects, vagyis aktuális projektek lista néven működik, tehát azokkal akar elsősorban foglalkozni, mivel ugye azok voltak hamarabb, és így azok prioritásban előrébb vannak esetleg. Ugyanezt csinálja egyébként a next actions listával is, és így tök jó, hogy a füzetbe ugye halad előről hátra, tehát nincsenek ilyen szekciók, és lényegében így szétbontja a next actions listát így, hát dátum alapján lényegében, de valahol meg mondjuk azt, hogy különbséget tesz a két dolog mögött, tehát így prioritást kapnak ugye a régebbi dolgok. És az az igazság, hogy nekem ez itt tetszett, meg jó ötletnek is tartom, és elkezdtem használni ezt a rendszert itt tegnap. Tök friss vagyok egyébként, most nem is akarok így nagyon bele menni, hogy ez mennyire jó vagy nem jó. Az biztos, hogy tök fura egyébként a GTD-t papíron csinálni, mert piszok egyszerű, tehát kurva egyszerű. Az igazság, hogy így, amikor tényleg így visszatérsz a teljes lehetőleg egyszerű megoldásod, hogy van két listád igazából, mert ennyi a GTD, akkor így maga a papír, mint ugye egy interfész arra, hogy elkezd használni, akkor az így az szabadságot ad, vagy nem tudom. Tehát ilyen tök érdekes, hogy milyen egyszerű eszközzel lehet ugye milyen sok mindent elérni, és nem tudom, egyébként biztos, hogy lesz ennek a rendszernek is egyébként így szívást, tehát ugye lapozgatni kell esetleg, hogyha valakit ez idegesít, ennek mondjuk a tehát be számoztam ugye az aktuális Field Notes-omnak a papírjait az elejétől a végig, ugye hátulra pedig írtam egy tartalomjegyzéket emiatt, de egyébként így tök jó, tehát így nem tudom, az, tehát ugye amit mondtam is, hogy hogy kezeli a waiting for, vagy ugye a várakozok valamire taskokat, az például nekem teljesen bejön. Ugye úgy kezdi általában egy ilyen waiting for task az életét, amit ő írt is, hogy egyébként projektmenedzsmenttel foglalkozik, tehát ugye a GTD-m is jobban fekszik azoknak az embereknek. Úgy kezdi az életét egy ilyen projekt, vagy egy ilyen taskkal, hogy leírja azt, hogy kivel akar beszélni valamiről, tehát például Robi, kettős pont, és akkor odaírja, hogy szedd össze az agyvihar következő részében, vagy a következő részeiben felbukkanó interjú alanyokat. Ezzel egy kis hintet, vagy kis tippet adva azoknak, akik esetleg még nem fizettek el az agyviharra, ugyanis majd a interjúknál majd lehet kérdezni azoknak, akik az agyvihar előfizetők tagjai. Árukapcsolás. Na, lényeg az...
Ennyi.
Lényeg az, hogy így kezdő, hogy az életét nála egy tudó, és amikor, tehát amikor én beszélek veled erről, akkor ez a task ugye neked át van adva, tehát utána várok rád, és annyit csinál, hogy te nem húzza ki, nem írja fel az inboxba, hanem egyszerűen, tehát egyszerűen megírja, hogy per W, tehát waiting. Uh-huh. És akkor így válik át ugye az adott task ugye waiting for, de ugye mivel a next actions listán van, így lényegében látja azt is, hogy kivel beszélt, mit beszélt, meg hogy vár rá. És ugye én ezeket eddig nem így menedzseltem, hanem felírtam ugye az agendázba, hogy mit tudom én, vagy ugye napirendi pontként, hogy akkor Robi, beszéljünk az interjú alanyokról, stb., és akkor kipipáltam, utána felírtam az inboxba, vagy akkor Robitól várok az interjú alanyok listájának az összeszedésére, vagy nem tudom, tehát megint megfogalmaztam, blablabla. Bla, bla. Közben ez így sokkal egyszerűbbnek tűnik, úgyhogy ez is például valószínűleg ezt egyszerűen lehet csinálni, ugye mondjuk az Omnifocus-ba is, például a agendáz kontextusból átdobod a waiting for-ba, de nem tudom, papíron az itt a kecő, hogy per duplove is kész. Uh-huh. Az adott task az várólistás.
Hát mondjuk akkor működik szerintem, mikor hát nem is az, hogy egyirányú a kommunikáció, de nem keletkezik újabb elem. Tehát mondjuk, mikor delegálsz feladatot, mondjuk ez uh-huh. esetben toltál nekem, hogy szedjem össze. És akkor így bekerül a waiting for, mert ha esetleg én azt mondtam volna, hogy felejtsük el, de beszéljünk helyette erről, akkor viszont kell egy új tudót írnod, tehát.
Persze, akkor
vagy most ez hülye példa volt, mert az teljesen új lenne, de mondjuk valamit módosítunk rajta.
Ja. Hát mondjuk azt mondjuk, hogy már összejöttem, de még ki kell bővíteni például. Ja, ja. Tehát egy kicsit várzik a task. De egyébként ilyenkor, tehát nem kezd túl bonyolítani, inboxval feliratot, aztán kész, kihúzod azt újra. Tehát pont ezt tetszett ebbe a rendszerbe, hogy nagyon egyszerű, tehát így se kontextusokat nem használ, se tehát jó gyújtéteket azokat használ, de az ami is olyan, hogy így arról szerintem egy emlékeztető, már reminders-ről beszéltünk, ugye szerintem nem át, mellé lehet írni a dátumot. Lényeg az, hogy tök egyszerűnek tűnik így a rendszer, úgyhogy felírtam én is így ma reggel, így a Trello-ból átpakoltam így a projektek listát, meg a Next Actions listát, így a kis Field Notes-omba, úgyhogy itt, tehát igazából most tök jó, mert így egy darab jegyzetfüzet van az egész mondjuk az, hogy életem menedzselésére, amit tök fura egyébként. Még a Someday Maybe, meg egyéb dolgokra még így nem nagyon találtam ki, de valószínűleg azok így, tehát mivel még csak így tesztelem ezt a dolgot, így egyelőre maradnak Trello-ban, aztán majd meglátjuk, hogy onnan hova költöznek át. Ugye beszéltünk arról, hogy a Trello-t így elkezdem használni mindenre, attól függően, hogy a Trello-t azt ugyanúgy fogom használni, mert szerintem az egyik legjobb ilyen kollaborációs platform, tehát ez mindenképpen marad, meg kell is, de egyébként így eddig bejön. A vicces egyébként ebben az egészben, hogy ajaj, jó, visszajött. Azt hittem, nálam is beszállt a Trello. Uh-huh. Szóval a legjobb ebben egyébként, hogy ha így lepakolod így a telefonodról, meg az iPadedről, meg mindenféle cuccról ezeket a úgynevezett produktivitás alkalmazásokat, tehát nálam nincs se Omnifocus, meg ilyesmi most feltelepítve, hanem tényleg használom azokat a gyári cuccokat, amiket így az OP rendszer ad. Akkor itt tök érdekes, hogy a telefonnak így nálam például tök megváltozott így a szerepe így az utóbbi pár hónapban, tehát ugye eddig se a telefonomat használtam, meg az iPad-emet használtam arra, hogy a napi cuccokat ugye elvégezzem, hanem tényleg így én kiszoktam írogatni, ugye van egy ilyen Field Notes, hát Plannernek hívják egy ilyen határidő napló, ugye, amiben így ki van szépen szedegetve minden Next Actions dolog. Ezt egyébként ugyanúgy fogom használni most továbbra is ugye ezzel a jegyzetfüzetes megoldással. mert ez nekem bejött, erről majd egyébként hamarosan jönni fogok egy posztot majd a decoding.io-ra.
Angolul tudok előnyben?
Igen. De egyébként így sokkal érdekesebb, hogy a telefont így többet használom ilyen, tehát ilyen tartalomfogyasztás meg kommunikációra, mint mondjuk csak ilyen tudó piszkálásra. Kicsit így az eszközök így, tehát hogyha tényleg nincsenek ilyen produktivitás szarságok a tudszoron, akkor így telefon az tényleg ilyen tök jó kommunikációs eszköz, de egyébként másra meg így, se a bevásárlólistát nem mondom, sem se a Trello-t, semmit, tehát így érdekes.
Én nekem sikerült kimaxolnom a halogatást papír alapon is, mert hogy és tök érdekes, hogy én most nem tudatosan mentem el ebbe az irányba, hogy most akkor én is papíron GTD-zek, vagy papíron csinálom a dolgokat, hanem kipróbáltam, ugye erről is beszéltem valamelyik adásban, a Merlin mennek ezt az A4-es lap, fölírom rá különböző sarkokba, különböző jellegű napi, ez kimondottan napi to-do lista, vagyis ő erre használja, két legfontosabbat, vagy egy legfontosabbat középre, és ezt elkezdtem használni, és így beépült a mindennapjaimban, nem napi, nem feltétlenül mindig egy nap egy papír, de azt vettem észre, hogy így automatikusan rászoktam, hogy mikor nagyon fontos, tehát most ugye ez mindig vita, hogy mi fontos, mi nem, de most számomra nagyon fontos dolgokat, mikor meg akartam csinálni, ahol nem is így mondom, hogy fontos, hanem nagy a commitment, vagy az elkötelezettség benne, azokat azt vettem észre, hogy ezen a papíron vezetem. Viszont vannak olyanok, amik így a sarkokban vannak, kisebb prioritású, vagy majd valamikor elvégzendő feladatok, mint például ilyen nálam a zene rendszeremnek az újra installálása, mert újraindítottam mindent, de nem tetszik, ahogy megcsináltam, és újra akarom rakni az egészet. Viszont nem jutott rá időm, mert egy csomó fontosabb feladatom volt, és így mindig azt csinálom, hogy mikor a fontos feladatok elfogynak, meg egy ilyen már nagy a káosz ezen a papíron, akkor átírom ezeket a piciket az új A4-es lapra, tehát gyakorlatilag nekem sikerült megoldanom a halogatást papír alapon, ez nagy tapsot kérek érte, de amúgy maga ez a módszer, ez tényleg, amit egyszer beszéltünk, hogy így látom jobban a folyamatot, és meg maga az írás, most ez hülyeség, meg szerintem megint az lesz, hogy sok hallgató ezen fog röhörészni, hogy na, föltaláltuk a vizet, meg a papírt, meg a ceruzát, de maga az, hogy leírom, sokkal, ugye erről volt study is hoztuk, sokkal jobban elkötelez abba, hogy megcsinálja, mint hogyha csak begépelném egy task managerbe, vagy akármibe.
Hát szerintem annyira nem találtuk fel, mert tehát tényleg így...
Hát most idézőjelbe rakva, de...
Kevés ugye a papír használat, pedig én is azt vettem észre, hogy tényleg amikor írsz, nekem is van ugye egy kisebb jegyzetfüzetem, amit használ... Tehát a Field Notes-nak van ez az új, és nem az új, hanem a tavaszi Color kiadásuk volt, ez a Sweet Tooth, ami igazából annyit tudott, hogy ez ilyen tök kis három darab színes kis jegyzetfüzet, és akkor ki lehet tépkedni a lapjait, tehát ilyen kis extra volt, náluk nincsenek ilyen perforált lapok, mint mondjuk a Moleskine-nél. És én ezt arra használom, van egy ilyen jegyzetfüzet mindig nálam, így a kis pénztárca per kaszat gyűjtőmbe, ami tényleg csak erre van, hogy így kitépek be egy lapot, és akkor írok rá egy to-do listát, vagy bármit, ami így úgymond hordozható jegyzet kell. És szoktam egyébként én is ilyet, hogy mit tudom, egy bevásárló listát, vagy kimegyek a városba, és akkor összeírok magamnak egy ilyen errands, vagy elintézendő to-do listát, ráírom. Ugyanígy van, hogy ilyen napi to-do listát írok rá. Egyébként még nálam a napi to-do lista, ugye, amit beszéltünk, ez a Field Notes Planner, ugye, ami egy egyszerű határidőnapló, ugye felosztva egy ilyen heti beosztásba. Én ezt tényleg csak erre használom, hogy ilyen napi, mit tudom én, nem is túl is tesz, hanem ilyen aznap akarok azzal foglalkozni, tudsz. Tehát lényegében jó, hívjuk napi túl listának, de az a jó benne egyébként, hogyha véletlenül nem működik, akkor áthúzom, aztán írok magamnak egy újat, és kész. Tehát egyébként ez a szép a papírban. Működik ez egyébként digitálisan is, tehát ezzel most, hogy akik így hallgatják, hogy hát Things-be is be lehet jelölni a Today-be, meg mit, ez is lehet, de például nekem az Omnifocusban ez nem igazán jött át, mert valahogy eltűntek a taszkok, mert nincs úgy szemelőt, mert itt tudom én is, itt papíron ez valahogy jobban, tehát papíron egyszerűen sokkal jobb tervezni, ez szerintem ezzel senki nem vitatkozik, bármilyen ugye nyers ötleted van, akkor az papíron sokkal jobban át tudod vinni, meg azt jelenti, hogy leírsz valamit, és akkor az jobban tudatosul benned, jobban motivál abban, hogy elvégezz, meg ami egyébként tök meglepő, hogy jobban szem előtt is van. Tehát, hogyha tényleg van előtted mondjuk egy darab jegyzetfüzet, mondjuk nem vagy akkora pöcs, mint én, hogy három darab jegyzetfüzetet használsz egyszerre, akkor nem nyeri el annyira a feladatokat, szerintem. Uh-huh. Vagy ha már kettő, egy határidő napló, meg egy, mit tudom én, egy kis pici zsebi jegyzetfüzet, akkor se tűnnek el annyira a taszkok, és egyébként én az biztos, hogy azóta sokkal több mindent csinálok, meg sokkal kevesebbet pöcsölök vele, mióta itt egy papír alapon dolgozgatok. Tehát ugye nálam most így a tegnapig egészen ugye nálam ezek a digitális cuccok már tényleg csak azért voltak, ugye, hogy ott legyenek ezek a feladatok, meg mindenféle ilyen backlog eltárolva, tehát nálam most van az a heti review, hogy én vasárnap leülök, és akkor a kis Field Notes Plannerömbe így nagyjából így eltervezek egy hetet, hogy akkor ezt akarom, azt nézni, és akkor ezt mindenképpen meg akarom nézni ezt a projektet mondjuk kedden, amikor nem írok Next Action, se csak annyit, hogy leírom, hogy mit tudom én, XYZ projektre nézzél rá, és akkor tudom, hogy hova kell mennem, de igazából most ezzel az új rendszerrel ugye lényegében azt fogom csinálni, hogy a következő lépéseket fogom ugye felírni a kis Field Notes-ból, nem tudom, egyébként a Trello-val is tök jól működik, ezt a Trello-ba is, hogy nekem úgy volt eddig, lehet, hogy egyébként vissza fogok rátérni, majd meglátjuk, tehát ez most csak egy ilyen kísérlet, hogy papíron gétérézek, de alapvetően úgy használtam, hogy ugye a Trello-ban voltak ugye projektek, és akkor azokat írogattam ki így a kis plannerbe, hogy akkor mit tudom én, agyéha 46 vágás, és akkor ezt kellett csinálnom mondjuk kedden. Ja, ez biztos, hogy ez, tehát a papír alapon már csak arra használod a papírt, hogy fogsz egy kis cetlit és leírod rá a napi három legfontosabb dolgot, sokat segít, tehát így kirakod magad elé, és akkor ott nem tűnnek el így appokban ezek az információk.
Ezt a kis cetlit pont akartam mondani, hogy meséltem róla, hogy el nem használt régi névjegykártyáimat, arra használom, mert ugye az viszonylag keményebb papírból van, és akkor azokra, ha telefonálnom kell, és valakivel meg kell beszélnem, vagy akár több emberre, hogy mit kell megbeszélnem, azokat szoktam arra így felskiccelni. Mert ugye, ha telefonálok, akkor jó, tudnám nézni a telefonba is a to-do listát, de macerásabb, meg mondjuk vezetés közben egyszerűbb egy kis névjegykártyáról olvasni azt, hogy akkor mi az, amit meg kell az adott illetővel beszélnem.
Ez egy vezetés közben ilyenekkel nem szoktam foglalkozni.
Pont ideális méret.
Ja, de az biztos egyébként tényleg, hogy így a... Egyébként én keresek most, hogy Pécsen amúrkor nézegettem, itt van ez a Pirex, hát ilyen papírból, de nincsenek olyan index kártyáik, amiket én keresek. Tehát így, ahol szétnéztem, mindenhol az a divat, hogy ahogy van a kis kártya, mindig úgy vonalazzák be, hogy a hosszú oldalhoz van bevonalazva, tehát így horizontálisan kell tartanod. Uh-huh. Én viszont ellentétesen szeretném, tehát így, vagy legjobb lenne találni négyzetest valahol, mert így, egyébként jók ezek az indekkártyák ilyen hülyeségekre. Tudom én így a Field Notes-ot nem akarom széttépkedni, akkor van nálad egy 4-5 darab, csak így tudom, dobálgatni hülyeségeket másnak oda, vagy csak ilyen tényleg egy gyors to-do listára, vagy bármi. Úgyhogy egy papíron buzulok én is, meg tök jó egyébként így más teljesen, tehát nem olyan, mint egy omnifókusz, hogy így megnyitom az ikont, és akkor meg az apnak ebbe meg ebbe a részébe van valahol eldugva, hanem így tudom én így, itt egy papír fecni és rá hat túlult, ami éppen eszedbe jut. Legtöbb esetben az a legjobb. Uh-huh. Szerintem. Yeah. Na mindegy, menjünk szerintem tovább, így a screenshotot azt megkaptam.
Meg abból puskázok, bár a szépen kiszedett checklistemet nem látom, így
azt is át tudom küldeni egyébként, ha szeretném.
Nem mondod, az is látszik még. Ott neked jó kis cash.
Nekem működik egyébként
a Trello. De átküldtem tehát neked a hiba üzenetet.
Láttam, hogy nem működik a dolog. Mindegy,
bánázás helyett rókázik a Trello. Úgyhogy.
Ja.
Na, amit fölírtam, az arról szól, hogy ebbe a nagy eszköz áradatba, vagy a eszköz elérhetőségbe elveszik néha a kreativitás, és én ezt leginkább a zenei munkásságomban veszem észre, ami nyilván rá lehet mondani, hogy ez több faktorból tevődik össze, hogy már a meló azért jobban leköti az embert, mármint szellemileg is, nem olyan friss, mikor leül zenélni, de mondjuk egy hétvégén azért rá tudnék hangolódni elég jól, de gyakorlatilag nem túlzás azt állítani, hogy ami itthon nekem ilyen kis stúdiót kialakítottam magamnak, konkrétan majdnem, hogy erős túlzás, de majdnem, hogy azok az eszközök a kezem alatt vannak, amik egy nagy profi stúdióban bárki, aki megfizeti, annak a rendelkezésére állnak. És így azt vettem észre, hogy ez nem biztos, hogy jó. Mert hogy régen...
Robert, van hardware kompresszorod?
Van. Az, ja, nincs.
Hát akkor nincsen stúdió.
Jaj. Egyébként nagyon-nagyon jó plugin kompresszorok vannak, amit tényleg csak a legwide-fülűbbek tudják azt mondani, hogy ez nem az eredeti szól, tehát még nekem nincs meg ez a konkrét kompresszor, de na mindegy. Ez egy ilyen örökös hardware versus szoftver harc, de nem ez a lényeg, akkor mondjuk azt, hogy olyan, mintha, de amire ki akarok lyukadni, hogy mivel ennyi eszköz áll a rendelkezésedre, így el lehet bennük veszni. Ugyanez, vagy ne beszéljünk pluginekről, meg szoftverekről, hanem mondjuk van egy szoftver szinti, amiben van kismillió hangszín, és akkor azokat így prüntjögi az ember, és így órák mennek el azzal, hogy nem zenét csinálsz, hanem csak keresed azt a hangszínt, ami hű, de fasza lesz. És régen, mikor mondjuk úgy, hogy kezdtem ezt az egész elektronikus zenei témát, akkor volt nekem egy Roland MC303 Groovebox, majd keresek erre jó kis linket, és azt tudta, amit tudott, és abból kellett kihozni a maximumot, és sokkal kreatívabb dolgokra, vagy sokkal kreatívabb megoldások kellettek, mint most, mikor gyakorlatilag le tudom modellezni egy komplett stúdiót itt a Logicba, vagy a érted, a saját hálószobába, vagy ahol éppen ez dolgozó szobába, tök mindegy. Magyarán nem biztos, hogyha, és ezért is akarom újra tenni a zenei rendszeremet, mert azt akarom megcsinálni, hogy egy max. 2 szinti, azt kiismerni teljesen, és így a mintákat is egy csomót ki akarok szórni, így ilyen kicsit ilyen minimalista irányba elmenni, mert minimális eszközkészletből is ki lehet hozni rohadt jó dolgokat. És mindig ezt szokták példaként felhozni, hogy ott van például egy rock zenekar. Van egy dobos, van egy basszusgitáros, meg van egy szólógitáros énekes, mondjuk. Tehát akár három tényezőből össze lehet hozni. Jó, vannak torzítók, erősítők, stb., de alapjában véve mondjuk három tényezőből ki lehet hozni zenét. Tehát nem kell hozzá egy ilyen óriási park, eszközpark kvázi. És...
Hát ez jó, még azért műfajtól is
persze, függ. Persze, műfajtól is függ, csak néha már az van, hogy tényleg a fától nem látjuk az erdőt, és egyébként ezzel nem vagyok egyedül, mert rengeteg posztot olvastam nagyon-nagyon nagy nevektől is, akik ugyanezzel küzdenek, hogy ott van a keze alatt millió meg egy hardware szinti, tehát megvan a másik oldala is, mikor valakinek van elég pénze, és bevásárol minden eszközt, az se jó, mert akkor is ott van, hogy melyikhez nyúljak, most ebből kell egy hang, abból egy másik, és közben mégiscsak az megy, hogy így megy a pepecselés, ahelyett, hogy effektíve, kreatív folyamatot végezne az ember. És ez gyakorlatilag át lehet ültetni bármire. Mondjuk egy designer, érted? Mi volt régen? Született egy kép, egy ötlet a fejébe, hogy mit akar megvalósítani. Most meg egy csomó designer úgy indul neki, mondjuk, hogy Pinteresten, vagy csak simán Google Image Search-be, vagy bárhol elkezdi inspirációkat gyűjteni, és akkor azzal megy el egy csomó.
Ami szerintem egy fasság egyébként.
Az egyébként, de rengetegen csinálják ehhez, még ennek ellenére. És én egyébként azokat tartom igazából nagy művészeknek, akiknek erre nincsen szüksége, hanem fogja magát, tényleg van egy vízió, vagy maga előtt lát valamit, elképzel, hogy mit akar megcsinálni, és az tudja, hogy melyik eszközhöz nyúljon, azt hogyan oldja meg. És de ezzel nem azt mondom, hogy aki nem így csinálja, hanem tényleg ez a megy a pötyögés, és akkor keresem a megfelelő megoldást, hogy az ne lenne jó művész. A munkafolyamat, vagy a process más igazából. Csak megint odajuk adok ki, hogy ha túl nagy a merítési lehetőség, akkor lehet, hogy nem hogy segít, hanem pont, hogy inkább kontraproduktív az egész. Vagy ugyanez GTD-re, bármire rá tudom húzni gyakorlatilag ezt a gondolatmenetet.
Ja, hát visszatérve a zenére, ugye azt hozzákeltem, hogy én is zenéltem egy jó pár évig, és az, amit elmondtál, az tök vicces, mert én a másik oldalról jövök. Tehát én pont az az alak vagyok, akinek volt egy Ableton Live 6-os, azt hiszem, volt hozzá egy Isotope, most tudom, mi volt a plugin neve, master, tehát masterálni lehetett vele, Isotope RX, azt hiszem, fogalm is anyas verzió. Ez az egyetlen egy VST-m volt bent, meg volt két sample CD-m, a Vengeance-nek a Essential House, meg valami minimál, nem tudom micsoda, és ennyi volt. És én így ebből zenéltem, mert egyszerűen annyira, tehát egyszerűen valahogy zenélésnél utáltam azt tényleg, hogy így megnyitod a mit tudom én, a live-nak a hangszer listáját, és akkor ott van egy csomó baromság, és akkor azzal kell tökölni, hogy most ezt a dobgépet használjam, vagy ezt a izit használjam. Nem, van benne egy a live-nek egy alap dobgép, kihúztam kész, és abba kezdtem el pakolni még egy ütemet, vagy egy akármit, és akkor tudtam, hogy, sőt, én igazából annyira rá voltam így úgymond buzulva némelyik szempőre, hogy volt mondjuk, mit tudom én, 5 darab kick, amit összesen használtam mindig, tehát így nem kezdtem el így bogarászni mondjuk 800 kicket egyszerre, hogy na akkor most ez legyen, most trance-t akarok, mit tudom én, hanem tudom azt, hogy van 5 darab kickem, ami mondjuk filter, vagy funk, vagy akármilyen house-hoz jó, és akkor azokat használtam. Ugyanez volt, hogy az eszközökkel is, hogy mondjuk szintit, most hozzá kell tenni, nem vagyok egy nagy szinti bohóc, meg nem is igazából vágom így a szintiknek így a működését, így volt, mit tudom, 5-6-7 hang, amit rendszeresen használtam. Voltak szempölök, ugye, amiket tök jó el lehetett így vakarászni, eltekergettem, mit tudom én, tehát így, meg volt olyan, hogy tényleg vadásztam, mondjuk a neten mondjuk így, na most akkor szükségem van egy szólógitár szempőre, és akkor keressünk egyet, tehát volt ilyen, nem azt mondom, hogy nem csináltam ezt, de alapvetően ugye az eszközkészletem az a default cuccokból állt, és ugyanezt sem, most is Logic-kal, jó, most másra használom a Logic-ot, azt hozzá kell tenni, de tehát nincsen semmilyen extra kompresszorom felrakva, nincsen semmilyen extra, sőt, az igazság, hogy most a Logicban engem meg is kavart, mert ugye a 10-esben megjelentek tehát most már lehet ugye a Logicban így kompresszorokat emulálni, tehát a Platinum, meg mindenféle szilszat lehet lövöldözni, és akkor így átzába bohózkodtam valamik nap, hogy így, hú, most a te hangodra ez a jó, az enyémre ez a jó, és akkor a végén az volt, hogy marad a Platinum arab kompresszor emulálás, ami nagyjából mindenre jó, a többi az úgyis ilyen, hát ez gitárhoz jó, meg stb., tehát így nem folyok bele ilyenekbe. És ebből a szempontból egyébként így sokkal-sokkal egyszerűbb úgy zenélni, szerintem biztos vannak, akik ezt nagyon szeretik, hogy 18 millió plugin áll a rendelkezésükre, de én kurvára nem ez voltam, én meg nem is ez vagyok, tehát én nem varázoltam soha plugineket, meg nem kezdtem, hogy jó, az izotóbom azon volt eredeti, de hát függetlenül így nem töltögettem le mindenféle ilyen orchestra, meg olyan 8 gigás hülyeségeket. Ennek mondjuk egyébként volt helyoka is, tehát nem volt az első gép, amin zenéltem, ugye nem, tehát volt benne, azt hiszem, 64 gigatár hely, talán még lehet annyi se. Nem tudtam feltelepíteni ilyen nagy 8 meg 40 gigás plugineket, ugye, tehát azért elég sok helyről beszélünk, meg nem is volt rá szükségem, tehát az igazság, hogy kicsit én ilyen mondjak egy példát, hogy írsz egy zenét, amiben mondjuk van egy string, és akkor szeretnél tehát egy nagyon egyszerű kis háttér, mit tudom én, egy hegedűt, vagy tök mindegy, valamit szeretnél beletenni, most ahhoz én nem fog felrakni egy mit tudom én, milyen orchestrának hívták, azt nagyon sokan használják azt a plugin-t, azt hiszem mai napig, amiben 40 gigányi mindenféle, nagyon, tehát egy nagyon jó minőségű sample, meg tényleg nagyon jó minőségű vonós emulálás van, ami ágyúval verébre. Na. Tehát így, amikor azt érzettük, hogy valami ágyúval verébre, akkor ott érdemes visszavenni így a dolgokból, mert tényleg az lesz a vége, hogy az eszköz az, nem az eszköz kezded el használni, hanem így igazából az lesz a vége, hogy így, van ilyenem, és azt mire használjam. És Ja, tehát egy pici, most egyébként egy tök érdekes példa vagyok ugye én ezzel, mert ugye most, amit így eszembe jut hirtelen magamra, az a két iPad, ami mióta ugye vettem monitort, azóta így az iPad-eknek az egy kicsit másabb szerepe van, tehát így az iPad-ek tényleg ilyen, a nagy iPad ugye az itt van mellettem egész nap, a kisebb az, azt ugye este használom, így amikor hyperfekszek, vagy amikor ugye tehát elmegyek valahova, tehát mit tudom én, elmegyek a plázába melózni, vagy éppen szüleimhez utazok, ugye akkor nem viszek nagy iPad-et, meg nagy gépet, meg semmit, hanem ugye az van nálam. Néha azért érzem azt, hogy hát ugye azért kicsit luxus ez, meg mit tudom én, de egyébként meg nem nagyon szeretném feladni, mert tök jó azt, hogy a nagy iPad-et is szeretem használni, meg a kicsit is szeretem használni, mind a kettő jó másra. Viszont ugyanez van szerintem zenébe is, hogyha valakinek így nagyon sok plugin, meg alkalmazás, meg akármi van, akkor feltelepítve ugye mondjuk gépre, akkor előfordul az, hogy rákényszerítesz egy eszközre valamilyen felhasználási módot. Tehát ugye amit az Apple-nek volt ez a hasonlata, hogy van egy technológiád, amiből funkciót akarsz csinálni, az a legrosszabb, mert általában ezt fordítva kell. Tehát, hogy van egy problémád, és arra milyen technológiát lehetne kitalálni, ez sokkal jobb megoldást szokott adni. És ebből a szempontból, most picit magam ellen is beszélek, ugye, mert én nagyon sokszor ugye elkezdek, vagy megtalálok egy eszközt, és ezt mi a faszra lehetne használni. Ez ugye a nerd, ez aki mindent szeretne valamire ebbe dobni, de egy idő után, ahogy ugye egyre jobban megismered, vagy egyre jobban ismered ugye azokat az eszközeidet, amik tényleg kellenek, szerintem azok is rá fognak erre jönni, akiknek mondjuk rengeteg, most az ennél visszatérve rengeteg plugin van felrakva, meg rengeteg eszközhöz hozzáférnek, vagy esetleg egy teljes komplet stúdiójuk van, azok is rá fognak jönni, hogy tényleg azok az eszközök legyenek meg. Rengeteg egyébként ilyen nagy producertől szoktam ezt hallani, hogyha így mondjuk felnéz valaki a YouTube-on a, mit tudom én, akármelyik stúdió session videóba, hogy igen, van 6 darab szintim, de ezeket mindig használom, és vette őket mondjuk 1965-ben, nem is lehet már kapni, de attól függetlenül ugye, igen, ez az, amit használtam, mert meg ott, meg igen, ha áttekered, akkor már lehet vele hegedülni, és tényleg az, nagyon ismered az eszközt, akkor tényleg az, tehát legyen meg a repertoárban az a pár darab, és majd nem tudom, hogy ebből a hallgatók mi fognak így átültetni a nem tudom, produktivitásra, vagy ki mit csinál egyébként. Most így a dizájnerekre visszatérve, én tényleg nem értettem soha azokat a dizájnereket is, akik így, hát akkor most weblapot kell tervezni, keressünk inspirációt. Tehát ez így, mi a fasz az, hogy inspiráció keresése? Tehát így van egy ötletem, meg akarom csinálni. Leülök, elkezdek mondjuk tervezni valami szart, inspiráció keresést én úgy szoktam csinálni, hogy felmegyek dribbőre, mivel hülye vagyok, meg szintévesztő vagyok, így előfordul az, hogy én színsémákban például elég rossz vagyok, és így van az, hogy lenyúlok dribbőről mondjuk színsémákat. De ez nem ugyanaz, mint akiknél így szoktam látni, tudod, hogy így felmegy, és akkor hát most akkor én szeretnék, nem, tehát így végignézel tényleg Pinterest, egyébként ezért népszerű a Pinterest, mert kurva sokan csinálják ezt, pedig én abszolút nem értem, hogy ennek milyen mögött a jelenség, mögött a háttérinfo, egyébként majd itt megkérdezzük például Hedgehogot, vagy Szabó Balást, ugye, mert ő ugyanaz, hogy ő ugye designer így, mert tehát én is dizájnolok, de jóval kevesebbet szoktam mostanában vele foglalkozni, mint mondjuk régebben, de ő ugye designer, hogy esetleg, ha ő így csinálja, akkor miért van ez? Tehát így, miért kell az inspirációt keresni először, vagy miért csinálják ezt, hogyha nem is ő, de akkor talán egy választ tud erre mondani. Majd a Slack-en írjon, aki egyébként nem tudná, hogy a Slack-en szoktunk kommunikálni, ugye az agyvihar előfizetők, egyébként tök jó kis csoport alakult már ott ki, hogy néztem a héten, így elég sokan posztolták a desktopjukat.
Igen, én indítottam a lavinát, yeah. Ha jól emlékszem.
Egyébként érdekes ezt látni. Nem így visszatérve, hogy az eszközökre így, ja, ez egy létező probléma szerintem, meg egy létező jelenség.
Igen, és a filozófiai kérdés az tényleg az mögötte, hogy meddig segít egy eszköz, vagy mikortól hátráltat. És ez nyilván egyéntől függő, meg mindenkinek más, de ez, mondom, ez nagyon-nagyon sok embernél megfigyelhető, és akár még egy ilyen alkotói válságnak is szokták hívni, amiben bele tudnak csúszni emiatt, mert ott az eszközpark, de mégsem jön az ihlet, mert a rengeteg lehetőség beszűkíti mégis a kreativitást. Most egy nagyon egyszerű például régen úgy csináltuk tehát akkor ilyen, hogy többsávos rögzítés, az még Tehát volt, csak konkrétan nem volt elérhető számunkra ilyen kis csóró gimnazistáknak, és akkor volt a Soundforge nevezetű alkalmazás PC-n, ami kurva
ami
jobb.
Ami mindenkinek tehát, megvan egyébként.
Igen.
Crackert verzióba.
De a világ egyik legjobb cucca volt. Tehát a mai napig szerintem a kezemben van az összes billentyű kombináció. Most egyébként elismertem egy bűntényt. Nem, az Linux distro volt ebben rajta.
Igen, ez nekem is úgy volt megtenni, a Soundforge 8 nevű Linux distribúciót használtam legutoljára.
Igen, a Sony egyébként felvásárolt egy idő után. Na, szóval az egy egysávos, igazából egy ilyen hangszerkesztő szoftver, vagy utómunkára is akár jó, de...
Hát,
de...
ma a kis öccse az Audacity
igen,
szerintem.
Igen, gyakorlatilag, bár az Audacity az ronda, tud de... több sávon is akár rögzíteni.
Hát, persze modern.
Viszont én konkrétan abban vágtam össze úgy a zenét, és itt most a vágást nagyon időzőjelbe kell tenni, hogy megvolt egy kétperces, mondjuk legyen kétperces a zene, volt egy kétperces dobsávon, volt egy kétperces basszus sávon, meg a szintik, meg minden, és Soundforge-ban rakosgattam egymásra, és akkor ráraktam, meghallgattam, jó, nem jó, akkor Ctrl-Z, már állítottam kicsit rajta, mert ott csak két sávot lehetett egyszerre összekeverni, és azt egybe kihozni, és ott olyan trükkökre, ötletekre volt szükség, amit egy stúdióban akkor pikpak megcsináltak mondjuk 2 perc alatt, meg most a mostani eszközparkommal én is megcsinálom sokkal rövidebb idő alatt, de valamiért mégis azt érzem, hogy akkor rá voltam kényszerítve ezekre a trükköknek a felfedezésre, kipróbálására, és sokkal gyorsabban, meg kreatívabban ment a munka. És ez talán kicsit igen, vissza is utalhat erre a papírhoz való visszatalálásra is, hogy lehet, hogy tényleg itt elveszünk a nagy digitális térben, holott csak le kellene írni egy papírra az adott feladatot, aztán ha megcsináltad, akkor meg kihúzod. Aztán ennyi az egész.
Jaj. Igen, de nekem most pont az jutott eszembe, hogy én is a Reason 3-mal vagy a 2-vel kezdtem, ugye, ami egy 500-as, tehát egy 500 MHz az óramnak több a MHz, egy 500 MHz-es AMD, nem is tudom, K6 volt az, amire én ezt feltelepítettem, és akkor konkrétan akkor úgy ment a zenérés, hogy mivel nem tudta real-time lejátszani, tehát már hogyha 4-5 sávnál jártam, akkor majd halál volt, tehát így befogyott a picsába, így elkezdtem kiexportálni ilyen félperces részeket a projektből, és akkor az volt a zenélési módszer, hogy kiexportáltam, meghallgattam, szarát hajtottam, kiexportáltam, meghallgattam, szarát, tehát ilyen elképesztően időhúzás, de meg kurva kényelmetlen tény. Tehát
és azért ez, mikorról ez, beszélünk évben?
Fú, oké. 98-99
környéket. Körülbelül egy időszak, mert én is 97-98-ról beszélek.
Hát, ja, mondjuk jó, én egy kis öcsi sajt voltam, amikor ezt kezdtem, tehát ez egy tizenpár éves koromban volt. Lényegtelen, tehát a lényeg az, hogy rá voltál korlátozva ezekre a dolgokra, vagy rá voltam ugye korlátozva, és akkor így tehát dúra volt. Tehát az Ableton Live-ot, amikor feltelepítettem arra a gépre, így ez indult.
De például Photoshopban is megvan ez a jelenség, mert mit tudom én, egy tükröződés, vagy tehát azt ki kellett maszkolni inverse-be, összenyomni a drop shadow-t kisebbre, lehalványítani, stb. Tehát volt egy process, ami állt mondjuk 10 lépésben, most meg van rá konkrétan egy gomb, ami oké, időt nyer, csak így nem tudod a folyamatot, és itt most így, ahogy beszélünk róla, eszembe jut, hogy tényleg ez a zen filozófiai gondolat, hogy nem a végeredmény a lényeg, hanem maga a folyamat. Lehet, hogy régebben ezért élveztem jobban a zenélést is, mert megvolt ez a folyamat, és nem pedig csak a végeredményre koncentráltam, mert most sokszor azért hagyom abba, mert már látom, vagy hallom azt, hogy ez nem az lesz, amit ki akartam belőle hozni, kuka. Holott hülyeség, mert lehet, hogy ki lehetett volna belőle hozni, csak teljesen más a munka folyamat.
Hát, ja, igen, ez... Ja, nem tudom, én nem zenélek most már, tehát így nem azért hagytam abba, mert mit tudom, én így változott az eszközkészletem, hanem egyszerűen így más érdekel most. De egyébként ugyanez megvan, amire én nagyon szoktam ugye haragudni, ez a Photoshopban megtervezed a weblapot, és tehát olyan szinten, hogy így minden egyes gomb aztán elkezdesz kódolni. Ez ugye nekem azért nem tetszett soha, mert így nincs meg az, hogy hogy működik. Most nem akarok belemenni az egérjükbe, mert ez nagyon nagy vita szokott lenni, hogy most először PS, vagy először kód. Szerintem először wireframe, de lényegtelen. De ugyanígy egyébként nem szeretem azokat az appokat se, ugye most nagyon népszerűek, kezdenek nagyon népszerűek lenni ezek a háttérmelőtt animációt csinálok, például a Tumutul Hype nevű cucc, ami tényleg kapsz, majdnem olyan, mint a Flash volt ugye annak idején, hogy van egy timeline, és akkor mindenféle paraméter tudsz ugye rajta beállítani, és akkor animál össze-vissza mindenféle cuccot. És sokszor láttam azt, hogy mit tudom, ilyen user interfészeket raknak össze ugye emberek, meg tényleg ilyen prototípus appok, amik így működnek meg, és akkor olyan szinten bele tudnak emberek forogni abba, hogy szinte már kezd így tweakelgetni a dizájnt benne, hogy ez így fog kinézni, ez úgy fog kinézni ennek az animációnak, nem jó a timing, stb. Tehát ilyen nagyon perfektre akarja már így, és pedig ez csak egy tesztre való dolog. Hasonló effekt egyébként. És azért nem szeretem ezt a jelenséget sem, hogy a prototípus nem piszkálunk. A prototípus az prototípus, tehát az arra van, hogy valami ötletet átadj, és akkor majd a kész terméket azt majd ráérsz tökéletesíteni. Ha tényleg úgy elkezdesz azzal foglalkozni, hogy most mennyire tökéletes legyen az adott cuccnak a működése, meg hogy nézzen ki, tehát mikor már egy prototípusban azzal foglalkozol, hogy mi a brand szín, akkor szerintem pont magad ellen dolgozol, mert ott még, tehát az még tervezési fázisban vagy, tehát nem a végső finomításokról van szó, és ugyanezt látom ott is, hogy egyszerűen ez a túlságosan fókuszálás arra, hogy nem tudom, minél tökéletesebben, minél jobban nézen ki a végeredmény, ez igazából magad ellen, tehát magad ellen dolgozol ezzel a dologgal.
Erre volt nem egy tudom, nagyon ez... érdekes kísérlet egyszer, hogy van ez a spagettiből építsünk valamilyen építményt, azonban nem emlékszem a teljes sztorira, de a mondani valója az volt, hogy az a csoport teljesített a végén a legjobban, aki elkezdett, és ez főként gyerekeknél megfigyelhető, hogy gyerekek sokkal inkább kísérleteznek, meg prototípust csinálnak. Tehát azok teljesítettek jobban, akik csináltak egy prototípust, megnézték, hogy működik-e, működött, akkor azt fejlesztették tovább. Míg ellenben, akik agyaltak rajta, hogy akkor ha ezt ide rakom, akkor az lesz, annak ez a következménye, az így nem jó, azok nem tudták mondjuk időre befejezni a feladatot. És ez megint arra szerintem visszavezetett, hogy igen, kell a folyamat, csináld, kísérletez, aztán lesz belőle. Tehát az majd finomodik közben, csak mindig valahogy a végeredményhez akarunk eljutni. És szerintem sok ember ezért hagyja abba a GTD-t is, mert egyből eredményt vár tőle, holott ez egy folyamat, be kell épülni a mindennapokba.
Hát vagy legalábbis nem úgy elkezdeni, hogy akkor jöttem.
Ja, egyből sikert dolgot, várni tőle.
Siker azért szerintem a GTD az alapvetően úgy instant sikert szokott adni, csak azt tényleg, hogy így...
Ja.
Tehát a legfontosabb része, ugye már én is egy csomószor elmondtam, hogy a GTD-nek az, hogy processzáld azt, amit összegyűjtöttél. Tehát ne félj, hogyha így felírtam ezt, hogy hát én most ezzel nem foglalkozok, mert most éppen megy a mit tudom én, valamelyik EB meccs, akkor you are doing GTD wrong. Tehát így
te beleláttam a szobámba, lényeg. Úgy érzem. Eddig letakartam a kamerát.
Lehet egyébként így. Nem, úgy kell takarni, mint cukerbe.
Ja.
Nem tudom, szerintem sokat beszéltünk erről, így
ja, szerintem...
akartam még valamit mondani, de elfelejtettem, úgyhogy szerintem
zárjuk ezt a mai. Igen, ez ilyen jubileumi, ahogy közeledünk az 50-hez, egyre hosszabb adásokat csinálunk.
Hát azért az elején ott volt süketelés, úgyhogy majd azt valószínűleg ki fogom vágni, de 46-nak szerintem ez így bőven jó. Egyébként még lesz egy agyvihar Scholz 4 felvételünk, csak ezt így mondom neked, hogy
készülök rá, igen.
Sehova. Nem ennyi
sehova. Egy-két telefont el kell intéznem, de annyi szünet kell.
Nekem is egy kis, ahogy Merlin mondta egyszer, procrastination, aztán...
Ez jó. Na, akkor...
Na, akkor legközelebb majd. Sziasztok.
Sziasztok.